A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Erdős Gabriellával, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, a TaxMind adó és üzletviteli tanácsadó Kft. Vezető cégtársával. Néhány perccel ezelőtt az ÁFA-val, az ÁFA kulcsokkal foglalkoztunk. Mi a helyzet 2020-ban? Ugye az előbb már említettük, hogy a kereskedelmi szálláshelyeknél 18% ment le 5%-ra,
igen,
vagy a 27%?
Nem, 18-ról mentek le 5%-ra.
Más változás? ÁFA ügyben nincs?
Nincsen, tehát egy-két kisebb tétel még persze előfordulhat, de nagy változás ÁFA ügyben nincsen. Az ÁFA törvényben inkább a nemzetközi ügyletek, a láncügyletek kapcsán történtek változások, illetve az Európai Uniós jogkövetés indokolt változásokat. Talán még egy dolgot említenék, az pedig az, hogy a behajthatatlan követelés ÁFA-ja az egy Európai Uniós döntés nyomán most már visszaigényelhető. Ezt most már az ÁFA törvény is lehetővé teszi azzal, hogy külön visszaigénylési folyamatot határozott meg hozzá, tehát nem annyira egyszerű, mint amennyire az ember első örömében gondolta.
Említette már az Uniót, ugye előzetesen, mikor beszélgettünk, azt ajánlott, hogy az uniós adóelkerülés ellenes szabályokat, az úgynevezett ATAD irányelvről is beszéljünk néhány mondatot. Nos, akkor beszéljünk róla.
Az adókikerülés az régen egészen más értelmű volt, mint mostanában. Régebben arról szólt a dolog, hogy a szabályokkal, a nemzeti szabályokkal összhangban, de a nemzeti adórendszerek különbségéből adódóan kihasználva ezeket a lukakat vagy összenemilléseket lehetett adót megspórolni. Ma már ennél jóval tovább megy a bűnös adókikerülés, az agresszív adótervezést is bünteti most már a nemzetközi összefogás. Agresszív adótervezés pedig egyszerűen az, ahol azt mondanám, hogy erkölcstelenül nem fizet adót. Tehát minden szabálynak tökéletesen megfelel, de valahogy mégis elmúlik az adó kézen közön. Erre az OECD létrehozott egy nagyon komoly akcióprogramot, ami nagyon sikeresnek bizonyult, és ennek az ajánlásait vette át az Európai Unió, és ültette át egy irányelvbe. Ez azért fontos, mert ez így most már kötelező a tagállamok számára.
Egyébként ez az új szabályozás megszorítja azokat a multikat, azokat az amerikai multikat, amelyek elkerülik az adót, vagy az egy más tészta?
A szabályozásnak a második fele igen. Nagyon érdekes, hogy Magyarország átvette a szabályozást. Az első fele az átvételnek, ami tavaly zajlott, az az ellenőrzött külföldi társaságra, illetve a kamatlevonási korlátra, tehát a túlzott mértékű kölcsönből való finanszírozásra vonatkozott. Ezek, ahogy Magyarország átvette őket, én inkább enyhítésnek mondanám, mint szigorítanám. Az szigorításnak az idei évben két új dolog történt átvételre. Az egyik az exit adózás, a másik pedig a hibrid szabályok.
Az exit adózás, amikor ugye valaki egy vállalkozásból kilép és értékesíti, ugye?
Nem. Az exit adózás az arról
az exit
szól,
általában ugye így értelmezhető a főleg a kockázati tőkéseknél.
Nem, itt pontosan arról szól a történet, hogy az ország valamilyen oknál fogva elveszti az adóztatási jogát, anélkül, hogy az adóalany megszűnne. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. A vállalkozásnak van a könyveiben egy részesedése, tehát egy részvény van a könyvekben. És a vállalkozásnak megváltozik az illetősége. Például azért, mert az irányítás helyét, tehát az igazgatókat másik országba viszi, és ezentúl ott laknak. Ebben az esetben az adóegyezmények azt mondják, hogy csak az az ország adóztathat, ahol a vállalkozás belföldi illetőségű. Tehát azzal, hogy megváltozott az illetősége az adóegyezmény szempontjából, már nem tudja az eredeti illetőség országa adóztatni. Ettől még a vállalkozás ott él, működik, és megmaradt KFT-nek, tehát a magyar nemzeti, igen, szabályok szerint továbbra is egy belföldi adóalany, de már nem lehetne többet megadóztatni. Ezzel Magyarország gyakorlatilag nem önkéntesen, de föladná egy adóztatási jogát. Erre mondja most azt az Európai Unió, hogy ilyen esetben, abban a pillanatban, amikor bekövetkezik ez a költözés, most egyszerűen fogalmazunk, igen, így, akkor egyfajta piaci értéket kell hozzárendelni azokhoz az eszközökhöz, amik kikerülnek az adóztatás alól, és ezt meg lehet adóztatni, azzal, hogy magát az adó befizetését azt 5 évig lehet elhúzni.
Jó. Akkor térjünk vissza a magyar adórendszer változáshoz. Ugye a társadalombiztosítási adót vagy járulékot, ugye arról már beszéltünk, hogy összevonásra kerülnek a magánszemélyek által fizetendő járulékok. Az összeg ugyan nem változik, marad ugye a 18,5%, de valamilyen módon a minimálbérrel azért ez kombinálódik, ugye? Vagy marad itt is az a szabály, ami korábban volt?
Azért tehát egyrészt a magánszemélyek számára pici előnye van ennek az összevonásnak, méghozzá a családi kedvezménynél.
A családi kedvezmény.
Nem, a családi kedvezményt akkor, amikor nincs elég SZIA alap, akkor járulékkedvezményként lehet utána igénybe venni, de eddig ezt nem lehetett igénybe venni a munkaerőpiaci, tehát a 1,5%-os rész után. Most, hogy ezek egybe vannak, ezután is igénybe lehet majd venni. Tehát egy pici előnyt jelent a magánszemélyeknek, de nem sokat. A másik kérdés az az, hogy a vállalkozók, azok mennyi az a minimum, ami után mindenképpen kell társadalombiztosítási járulékot fizetni, és ez egy picikét megváltozott, hiszen most a minimum járulék alap az a minimálbér 1,5-szereséről a minimum bérnek az összegére csökkent, miközben a szocó határ az egyébként maradt, tehát az a része nem változott. Tehát ez a két előny, ami éri a magánszemélyt ettől a változástól. Itt a társadalombiztosítási járulékok változásainak inkább a vállalkozások a nyertesei, hiszen azért évek óta egy jelentős csökkenés tapasztalható, tehát amikor ez elkezdődött, ez a jelentős csökkenés 2016-ban, akkor egy 27%-os szocóval.
Igen, az jött le most 18,5.
Ebből a szocóból akkor még nem így hívták, de ebből a 27%-ból várható most a 15,5%.
Ehhez jön hozzá szakmunkás.
Szakképzési hozzáállás. Így van, az
ott a 27 fölött volt még a 1,5%.
Így van, az egy
tehát az 28,5-ről jött le a 18,5-re, ugye? Ez 10% pont.
Így van, tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős csökkenés. Itt egy picit inkább a másik oldalt kell megnézni, hiszen minden adónak, járuléknak egyetlen célja van, az, hogy közkiadásokat finanszírozzon. Tehát ezért szedik be az adókat. Abban az esetben, hogyha megkérdeznek bárkit, hogy szeretne, hogyha az adója csökkenjen, mindenki azt fogja mondani, hogy természetesen. Ha azt kérdezik tőle, hogy oké, szeretné, ha az adója csökkenjen, de a járdát nem tartják karban, a kórháznak esetleg nincsen pénze a műtétre, a villamosok ritkábban járnak, mert nem lehet a tömegközlekedést dotálni, akkor már nem biztos.
És kevesebb tanár lesz a suliba.
Így van. Tehát meg kell nézni minden éremnek mind a két oldalát, hiszen önmagában ez egy nagyon pozitív dolog, versenyképesebbé teszi az országot az, hogy alacsonyabb a társadalombiztosítási hozzájárulás, általában csökkenti az adóterhelést, tehát az újraelosztás szintje is csökken, ilyen értelemben ez egy tökéletesen pozitív dolog, azt is meg kell nézni, hogy ezzel párhuzamosan milyen más forrásból kerülnek finanszírozásra azok a közkiadásokat, amiket eddig ebből a pénzből finanszíroztak.
Vajon a beszélgetés elején, bevezetőben említettem, hogy megpróbáljuk elhelyezni a magyar adórendszert Európában. Ugye korábban sokszor esett szó arról, hogy a magyar adóék nagyon magas. Vajon mi a, ugye az előbb már beszéltünk arról, ugye, hogy ez a 27%-os áfa is ugye Európában a legmagasabb. Vajon mi a helyzet, hogyha az adókat úgy amblok nézzük, a magyar adók európai összehasonlításban hol állnak, hol lehet elhelyezni a magyar adókat? Mértékében gondolom természetesen. Nem a bonyolultságára gondolok.
Tehát ha az összes adót beletesszük a kalapba, akkor most jelenleg valahol a középmezőnyben vagyunk.
És miközben ami ennél,
korábban Németországgal voltunk egy szintben, most pedig Lengyelországhoz kerülünk közel. Tehát ez nagyon jó, mert a versenytársainkkal kerülünk hasonló szintbe. Amit azért látni kell az az, hogy Magyarországnak az adószerkezete az jelentősen eltér az Európai Uniótól. Nálunk sokkal nagyobb súlyt képviselnek a fogyasztási adók, tehát az áfa és társai jövedéki adók ilyenek, mint az európai adószerkezetbe, és ugyanakkor a magyar SZIA sokkal kisebb súlyt képvisel az adószerkezetbe, mint ahogy azt az Európai Uniós átlag mutatja.
Igen, hát az egyik ilyen jövendőbeli változás egy kicsit összefügg a társasági adóval, ez a helyi iparüzési adó, ami mostanában ugye nagyon terítéken van, mert elméletileg a magyar társasági adó 9%-os mértéke az nagyon alacsony. De ugye mindig azt mondja ön nekem, hogyha hozzáadjuk a helyi iparüzési adót, akkor már nem olyan szép a leány fekvése.
Ez teljesen így van. Tehát ha abból is számolnánk egy effektív mértéket, egy közös adómértéket társasági adóra és helyi iparüzési adóra, akkor valószínűleg valahol olyan 15-18-20% körülre jön neki a tényleges adóteher.
Persze, ez mindenkire igaz, vagy pedig csak a nagyobb vállalkozásokra? Ez
nem.
Egy ilyen általános szám, hogy 18-20-ra jön
ez
neki?
Ez egy általános szám lenne, és olyan értelemben természetesen nem szabad ezt az összehasonlítást megtenni, hogy nem ugyanarról az adó alapról beszélünk.
Így van.
Ugyanakkor viszont a helyi iparüzési adót azért is szídják a vállalkozások, mert iparáganként nagyon eltérő a hatása. Tehát egy olyan iparágban, ugye jelenleg, ami levonható, az az anyagköltség, ami nem vonható le, az az élő munkának a költsége, illetve a holtőkének a költsége, az amortizáció. Tehát azokban az iparágakban, ahol sok az amortizáció, vagy nagy az élő munka igény, azok rosszul járnak a helyi iparüzési adóval. Azok az iparágak, ahol nagy az anyagköltség, és viszonylag kicsi a hozzáadott érték, azok jelenleg ehhez képest jobban járnak. Ugyanakkor az is igaz, hogy a helyi iparüzési adó az egy önkormányzati bevétel, és bár önkormányzatoknak a közfeladatainak a finanszírozását szolgálja, nem a közfeladatok nagysága, hanem a vállalkozás nagysága és a vállalkozás árbevételének a nagysága az, ami megmondja azt, hogy mekkora bevétele lesz ebből az önkormányzatnak.
Egyébként a helyi iparüzési adóval kapcsolatos változások, azok milyen mértékben csökkentik a vállalkozások terheit, illetve az önkormányzatok bevételét? Mennyi? Vannak már erről kalkulációk, vagy most kezdenek erről számolni?
A helyi iparüzési adó messze a legnagyobb bevétele azoknak az önkormányzatoknak, ahol van ilyen.
Ahol van ipar.
Tehát pontosan, tehát rossz esetben ez egy 80-90%-át is képviselheti akár az önkormányzat teljes költségvetésének. Tehát ilyen értelemben, hogyha mondjuk, ahogy ugye a tervekről hallani lehet, ha az amortizációt le lehet vonni a helyi iparüzési adóba, ez azt is jelentheti egy adott önkormányzatnál, hogy fele akkorára csökken a költségvetés.
Sőt, nem csak az amortizációt, hanem jól tudom, akkor a kutatásfejlesztési költségeket is.
A kutatásfejlesztés eddig is levonható volt, most arról van szó, hogy ötször annyit lehet levonni, mint amekkora a tényleges kutatásfejlesztési költség, tehát viszonylag nagy összegekről beszélünk. Itt azért a problémát azt egyrészt az okozza, hogy szögezzük le, a helyi iparüzési adó egy rossz adó. Tehát véleményem szerint nem levonható tételeket kéne, hanem meg kéne szüntetni úgy, ahogy van, és a társasági adó mértékét megemelni ennek megfelelően.
Tehát magyarul mondjuk, hogy ha azt mondja, hogy meg kéne szüntetni, akkor a 9%-os társasági adót föl kéne emelni mondjuk 15-re. Egyébként mennyi Európában átlagosan a társasági adó? Jól tudom, hogy például az Egyesült Államok lehozták 35-ről 21-re, szóval ott komolyan csökkentették, nem tudom mennyi Németországban.
Ott az egy nagyon komoly csökkentés volt. Általában azt lehet mondani, hogy a nagy gazdaságok, német, francia és így tovább, azok valahol hogy a 25%-os régióban mozognak. A kicsi feltörekvő gazdaságok, Románia, Csehek, Magyarország, azok, nem 15? Magyarország, bocsánat, azok a 15%-os régióban, és ugye ehhez képest Magyarország a 9%-ával gyakorlatilag a legkisebb azok között az országok között, akiknek még
igen,
van
de ha igaz az, hogy hozzáadjuk ugye a helyi iparizési adót, akkor már 18-20%-nál vagyunk, tehát akkor mégse olyan kicsi a vállalkozások adóterhe, ami társasági adóforma, illetve plusz helyi iparizési adó. Tehát ezt kéne valahogy helyre tenni, visszaállítani 15%-ra a társasági adót, és kivezetni ugye a helyi iparizést.
A mostani megoldás az a lehető legrosszabb, mert egyik oldalról adóparadicsomnak tartanak minket a 9%-os társasági adókkal.
Igen, többször mondják is.
Másik oldalról viszont a helyi iparüzési adót, mivel nem jövedelemadónak tartják, ezért nem lehet beszámítani. Tehát otthon nem mondhatja azt a vállalkozás, hogy de neki ténylegesen az adóterhe olyan 18% körüli, hogyha a profitjára vetíti.
Mert az 9 papíron. Papíron 9, valójában pedig ugye 18.
Így van. Ugyanakkor viszont itt is igaz az, ami a társadalombiztosításnál, hogy egy finanszírozásról van szó, tehát nem lehet anélkül belenyúlni a bevételi oldalba, hogy valahol a forrás oldalt is ne rendezzük. Úgyhogy itt ez lesz igazán a kérdés, hogyha kivezetik, vagy hogyha átalakítják a helyi iparüzési adót, akkor az önkormányzatok finanszírozását hogyan lehet megoldani?
Egyébként, ha jól tudom, azért ez még törvénybe még nem foglalták, tehát ugye ez csak 2021-es terv, ugye?
Így van, itt tervekről beszélünk.
Tehát az jó lenne azért ezt a disputát valahogy elkezdeni, és jó lenne, hogyha valamilyen módon kialakulna, hogy én még azt is el tudnám képzelni, hogy kivezetni, bár gondolom itt mindig azért a pénzügyminisztérium és Varga Mihály is ilyen fokozatos lépéseket próbál tenni, nem egy ilyen drasztikus, hogy kivezetjük, de és helyette egy másikat, hát miért ne lehetne ezt megcsinálni?
Ez egy óriási nagy lépés, tehát azért a HIPA kivezetése, tehát azért itt olyan 800 milliárd forintnyi adóbevételről beszélünk, tehát annak a kivezetés, ez egy borzasztó nagy lukat eredményezne a felhasználás, a pénz felhasználás oldalán.
Tehát, és a helyette automatikusan azt mondanák, hogy 9% helyett mondjuk 15%, és azt a különbséget odaadni az önkormányzatoknak, ez matematikailag egyszerűnek tűnne.
Ez matematikailag működne, de ez fenntartaná ugyanazt az egyenlőtlenséget, ami miatt most az önkormányzatok szempontjából rossz a helyi iparüzési adó, hiszen...
Vannak gazdag önkormányzatok.
Pontosan. Sőt, a tipikus az, hogy a szegény nagyváros mellett van egy picike gazdag önkormányzat.
Igen, de hát szerintem mindenképpen megoldást kell találni, szóval az nem lehet, hogy ugye a helyi iparüzési adót csökkentve, ugyanakkor az önkormányzatoknak a bevétele meg csorbul, hiszen azért ott is el kell vinni a szemetet, azért az önkormányzatoknak is vannak egészségügyi szolgáltatásaik, stb.
Ez így igaz. Hát tehát ez a rendelkezés messze túlmutat magán az adórendszeren, ez ennél egy sokkal átfogóbb gazdaságpolitikai rendezést kíván meg.
Néhány percünk még hátra van, vajon próbáljuk meg megbeszélni, hogy ha valamerre tart az európai adórendszer, akkor az merre? És ezen belül mondjuk hogyan lehet elhelyezni a magyar adórendszert? Ugye az előbb már beszéltünk arról, ugye, hogy csökkentek a szociális hozzájárulás terhei, de például ugye említette, hogy az SZJA viszont nálunk meglehetősen alacsony, egykulcsos, Európában nem nagyon van erre példa, vagy a régión belül, igen?
A régión belül azért van erre
például példa. A szlovákoknál, bár azt hiszem, mintha visszaemelték volna az egykulcsot.
Mindenki kezdi valamilyen módon visszaemelni, és hogyha most egész őszinték vagyunk magunkkal, akkor, amikor az osztalékra egy kicsi szocot kell fizetni, bár plafonnal, az egyéb jövedelemre szocot kell fizetni plafon nélkül, akkor azért az egy kulcsos SZIA is a következő három kulcs, ha az adóterhet nézzük. Tehát már Magyarországon sem teljesen igaz ez az egy kulcsos SZIA, de mindenképpen ez egy jelentős kisebbség az egy kulcsos adórendszer.
És merre megy az európai adórendszer, ha lehet látni ilyen irányt? Van irány?
Hogyne, több irány is van. Egyrészt ismét visszakerült az áfa rendszernek a végleges megreformálása gyakorlatilag ez a teljesítési helyeket tökéletesen átalakítaná, és ez azoknak az országoknak kedvezne, ahol a fogyasztás történik szemben a termelő országokkal. Tehát mi ennek nem lennénk nyertesei. A másik ilyen kezdeményezés, ami nagyon fontos jelenleg, a minimum társasági adóajánlások, ami ugyan az OECD-nek a színeiben folyik, de ez az ajánlás jelentősen fölötte lenne a magyar társasági adó mértéknek, tehát itt megint csak annyira nem mi lennénk a nyertesek. A harmadik terület, ahol nagyon-nagyon jelentős próbálkozások vannak, és egyelőre én még nem látom a hatékonyságát a próbálkozásoknak, az a digitális adóztatás, tehát pontosan azoknak a nagy amerikai multinacionális vállalatoknak a megadóztatása, akiknek a fogyasztói rétege az az Európa Unióban van, és ugyanakkor az Európai Unió egy forintot sem lát belőle, vagy eurót sem lát belőle.
Köszönöm szépen Erdős Gabriellának, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójának, a TaxMind adó és üzletviteli tanácsadó Kft. Vezető cégtársának, hogy itt volt, remélem máskor is jön. Ma Balai Tamás segített a műsor elkészítésében, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Emőt Pál, hallgassák tovább is a rádiót, rövidesen híreket fogunk mondani.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.